Jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. A Reggeli Monitor Extrában részletesen foglalkozunk majd azzal, hogy Hegyi Karabahban vajon az egynapos örmény azeri háború után mi lehet a helyzet? Végképp átveszi-e a hatalmat ezen a területen Azerbajdzsán, és hogyha igen, akkor mi lesz a helyi örményekkel? Már is tízezrek menekültek el a térségből. Beszélünk majd a Nemzeti Bank gyakorlatilag papírforma a kamat döntőüléséről is. Az izgalmas az ezután jön majd októberben, hogy a már 13%-os effektív ráta, ami újra az alapkamat, vajon csökken-e tovább? Ezek a legfontosabb témák a reggeli műsorból. Kezdünk!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Mindenekelőtt Hegyi Karabahról. Több tízezren mentek már el a területről örményként. Az űrből is látszik, hogy mekkora exodus van a területről. Mindenki Örményország felé megy. Úgy tűnik, Azerbajdzsának sikerült lezárni az évtizedek óta befagyott konfliktust. Bentarzsevszki Anton posztszovjet térség szakértőt kérdezte mindenről, Lakatos László.
Tömegével menekülnek az örmények Hegyi Karabahból. Ez már egy ilyen eldöntött tény, ebben már mindenki bele is törődött, hogy Hegyi Karabah Azerbajdzsán fennhatósága alá került.
Ez igazsághoz hozzátartozik, hogy visszakerült, tehát ugye Hegyi Karabah Azerbajdzsán nemzetközileg elismert területe, de ugye 90-es évek elején elveszítették a kontrollt a terület felett, és azóta lényegében örmény kontroll alatt volt, de az egész konfliktus évtizedekre, vagy akár évszázadokra nyúlik vissza. Tehát ezen a területen az ott élő etnikai csoportok között régóta fennálltak a konfliktusok, de a központi hatalom, mondjuk ebben az esetben előbb a cári birodalom, majd a Szovjetunió, ezeket a konfliktusokat kordában tudta tartani, és a központi hatalom megszűnése után az etnikai konfliktusok megint csak előtörtek, és megmérgezték az ott élő népek viszonyát. Azerbajdzsán most tudta visszaszerezni katonai úton a területet. Igazából a Karabahnak a helyzete nem is idén dőlt el, hanem 2020-ban, amikor ugye több évtizedes erőgyűjtés után ugye Azerbajdzsán modernizálta a hadseregét, sok forrást költött a hadseregére, és főleg török és izraeli segítséggel hozta létre az új modern azeri hadsereget. Tehát ezáltal Azerbajdzsán olyan előre tett szert Örményországgal szemben, hogy hiába bocsátkozott akkor még ugye 2020-ban harcban Örményország, nem sok esélye volt, és mindegy másfél hónapos háborút követően Azerbajdzsán visszaszerezte a kontrollt a területek egy része felett, és ez azért volt létfontosságú Hegyi Karabah szempontjából, mert Azerbajdzsán megszerezte kontrollt a környező területek felett, és Karabahot teljesen elvágták. Örményországtól teljesen izolálták, onnantól kezdve Karabah teljes mértékben Azerbajdzsán kényére volt tava. Ugye voltak orosz békefenntartók a területen, de a 2020-as konfliktus azzal záródott, hogy orosz és török békefenntartók érkeztek magába Karabahba, de ez az ott élők szempontjából hosszú távon nem jelentett kiútat ebből a helyzetből. Egy idő után Azerbajdzsán elkezdte blokkolni azt a folyosót, amiből megegyeztek, az a Lacsinszki folyosó, ahonnan érkeztek mondjuk árok, kommunitárius segítség, orvosi ellátás.
És ezzel mi volt a célja? Kiéheztetni az ott élőket? El akarta indítani a lakosság cserét, hogy onnan az örmények menjenek el?
Nem, én azt gondolom, hogy cél az volt, hogy megszerezzék véglegesen is a kontrollt a terület felett. Tehát a 2020-as háború az inkább az első lépcsőfokot jelentett a cél eléréséhez. Alapvetően Azerbajdzsának nem volt jó, hogy orosz békefenntartók vonultak a területre, főleg annak fényében sem, hogy az elmúlt évtizedekben a Szovjetunió felbomlása óta, ahova orosz békefenntartók betették a lábukat, onnan még soha nem vonultak ki. Tehát ilyen szempontból is aggasztó volt mondjuk Azerbajdzsán terveire nézve, hogy orosz békefenntartók érkeztek.
Na most ugye itt az elmúlt hetekben békefenntartókat is lőtték az azeriek. Ezzel tulajdonképpen elszámoltak, tehát ez rendben van? Ez egy normális eljárás, hogy a békefenntartókat szétlőjük az adott területen?
Kicsit provokatív a kérdésed. A válasz az, hogy nyilván nincs rendben, tehát a 2020-as másfél hónapos háborút egy olyan megállapodás zárta, amelynek értelmében az orosz és a török békefenntartók garantálták a karabahi területnek a biztonságát, garantálták, hogy fennállt az a maradék Lacsinszki folyosó, amelyen keresztül áruk és humanitárius segítség érkezett a területre, és a megegyezés értelmében ugye a harcokat teljesen leállították a felek, de hát Azerbajdzsán kihasználta Oroszország gyengességét egyértelműen, tehát most látta elérkezettnek az időt. Ugye Oroszország az orosz-ukrán háborút követően, az elmúlt másfél évben több egységet, több fontos erőt is kivont Karabakhból, ezek szerint mind mentek a frontra, tehát egy sokkal kisebb békefenntartó kontingensen volt jelen, mint 2020-at követően, és ezt az orosz gyengességet, azt, hogy Oroszország most éppen Ukrajnában van elfoglalva, ezt Azerbajdzsán egyértelműen kihasználta, és Oroszország nem tudott erre mit válaszolni. Tehát az orosz külügy a nyugati nyilatkozatokra sokkal keményebben reagált az elmúlt időszakban, mint arra, hogy Azerbajdzsán orosz békefenntartókat lőtt Karabakhban, sőt, még ugye katonai áldozatai is lettek, tehát ott kettő vagy három katonai áldozata lett, köztük egy magasrangú katonatiszt, és Oroszország semmilyen módon nem reagált rá, egyszerűen azért, mert próbálja fenntartani a kapcsolatait a régióban Azerbajdzsánnal és Törökországgal, és jelen esetben ugye minden fókusz, minden erőforrás Ukrajnára van összpontosítva. Karabakh ilyen szempontból csak másodlagos, negyedleges, ötödleges orosz szempontból, tehát egyáltalán nem fontos. És ugye Oroszország mindemellett pedig ugye teljesen magára hagyta Örményországot is, tehát az örmény külpolitikai stratégia arra épült, hogy hiába szeretnének mondjuk nyugati integrációt, nyugati vektort, ez az elmúlt évtizedekben az a jelen volt az örmény külpolitikában, de a realitás az, hogyha ők mint állam fenn akarnak maradni, hogyha a karabahi helyzetben ők valamiféle védelmet szeretnének kapni, akkor itt csak is Oroszország a megoldás, azért Örményország ugye minden lehetséges orosz integrációval becsatlakozott, részt vett, ugye belépett a Moszkva által vezetett Eurázsiai Gazdasági Unióba, belépett az Orosz Katonai Szövetségbe, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetébe, ugye tagja a Független Államok Közösségének, tehát gyakorlatilag mindent megtett, ami szükséges ahhoz, hogy Moszkva pártfogását élvezze, mégis a döntő pillanatban, már ugye 2020-ban sem, Oroszország nem állt ki Örményország mellett, miközben Örményország egyébként konkrét kérést is intézett Moszkvához és az oroszok által vezetett katonai szövetséghez, hogy védjék meg, de ez nem következett be. Tehát a karabahi konfliktus valójában örményi szempontból 2020-ban ért véget, ugye akkor adták fel az örmények a harcot, elveszítették a háborút, Oroszország nem állt ki mellettük, és most 2023-ban az orosz gyengeséget kihasználva úgy Azerbajdzsán úgy tudott betámadni ismét, ugye befejezni a területnek a pacifikálását, az integrációját, hogy Örményország nem is szólt bele semmilyen formában, tehát már ugye az első órákban Nikol Pasinyán örmény miniszterelnök jelentette, hogy ők nem ülnek fel a provokációknak, így nyilatkozott, és nem fognak beavatkozni a konfliktusból, tehát Örményország is teljesen magára hagyta úgymond a karabahi örményeket.
Egyébként ezzel a rengeteg menekülttel mi lesz? Nekik lesz helyük Örményországban? Egyáltalán ott a helyzet milyen? Mennyire várják tárt karokkal az övéiket?
Hát azt gondolom, hogy azért van egyfajta kötelessége az örmény vezetésnek, hogy befogadja a karabahi örményeket. Ugye erre tettek is nyilatkozatot, hogy mindenkit várnak, mindenkinek lesz helye. És azt gondolom, hogy a Karabakhban élő örményeknek egy jelentős része el fogja hagyni ezt a területet.
Ezt hát már most elkezdték, is... már több mint 7000-en talán.
Így van, tehát ugye összesen 2020 előtt volt utoljára a népszámlálás a régióban, akkor majdnem 150 ezer lakója volt hegyi Karabaknak, és ebből 99% örmény. A maradék kevesebb, mint 1% az pedig orosz volt. De ez egyfajta lakosságcsere következtében is kialakult, tehát ahogy említettem, a régióban az elmúlt évtizedekben, évszázadokban nagyon komoly etnikai harcok folytak, és amikor Örményország rátette a kezét erre a területre, akkor az ott élő azerieket hát lényegében elűzték onnan, tehát vagy erőszakos eszközökkel, vagy megfélemlítésekkel, tehát ott történt egy jelentős lakosságcsere bizonyos városokon, például a Susa városában azeri többség volt, nem örmény többség volt, az ott élő azerieket elűzték ezekről a területekről. Tehát most azt gondolom, hogy valami nagyon hasonló folyamat fog lejátszódni. Olyan gyűlölet van a két nép között, örmény és azeri nép között, hogy az örmények már csak emiatt sem számíthatnak Azerbajdzsán jó indulatára. Hiába központi hatalmi szinten persze elmondják Azerbajdzsánban, hogy mindent megtesznek az ott élők védelméért, meg lesznek a jogaik, be lesznek tartva a jogaik, stb. De itt az alsóbb szintekről van szó, a bevonuló katonák, a rendőrök.
És ugye emlékszünk a baltás gyilkosra, hát ugye két egyszerű katona, egy közös egyetemen, nevezetesen Magyarországon, és mégis álmában megölt az egyik a másikat, tehát hogy ez azért elég erősen jelzi azt a fajta zsigeri gyűlöletet, ami ott munkál az emberekben. Tehát valószínű, hogy az jár jól, aki minél előbb menekül.
Azt gondolom, hogy igen, az egy nagyon szimbolikus példája annak, hogy milyen viszonyban van egymással a két nép, és mit várhatnak egymástól. Tehát hasonló folyamatok, megfélemlítés, a gyilkosságok lejátszottak a 90-es években, most ugyanez, azt gondolom, hogy ugyanezt lehet várni visszafelé, Azerbajdzsán részéről, Örményország felé. Ezért azt gondolom, hogy az idősebb lakosság valószínűleg maradni fog, tehát ők ugye sokkal kevésbé mobilisak, ők inkább az őseik földjén való maradást fogják preferálni, még az esetleges repressziók, vagy a rossz bánásmód, vagy a gyűlölet ellenére is, de a fiatalabbak azok megpróbálják elhagyni a térséget, és ez nagyon jól mutatja, hogy mikor Azerbajdzsán megnyitotta vasárnap ezt a Lacsinszki folyosót a civilek számára, és ugye 24 óra leforgással 7000 ember belekült el, ugye a 150 ezeres lakosságból, és előtte már a Sztepanakert repülőteréről is nagyon sokan próbáltak menekülni, hogy nincs pontos adat, hogy hányan hagyták el, de látszik, hogy az emberek félnek, tartanak a másik oldal represszióitól, és inkább el fogják hagyni ezt a területet.
Na most, ha szép lassan itt elmenekül az örmények nagy része, akkor megszűnik ez a fajta harciaskodás? Tehát elméletileg akkor nem lesz területi igények, és a lakosságot is kicserélik most már annyira, hogy nem lesznek ilyen exklávék egymás területén?
Hát ezt nehéz megmondani, mert ahogy említettem, ezért a területért évszázadokon keresztül folytak
harcok. De mi van ott, ami ennyire fontos?
Ennek ugye inkább eszmei, vagy kulturális értéke van. Itt nem erőforrásokat kell keresni, nem gázmezőket, vagy színes fémmezőket, hanem ennek eszmei értéke van. Valóban mind a két nép úgy gondolja, hogy ez egyfajta kulturális bölcsője az ő népeiknek, az ő kulturális identitásaiknak a része. Ahogy említettem, például a Karabakban lévő Susa városa azeri többségű volt, és Azerbajdzsán azt egyértelműen a saját kulturális bölcsőjének tekinti. Tehát ilyen szempontból én nem látom azt, hogy ez a fajta revanszizmus eltűnne mondjuk Örményországból, és ne lenne egy olyan helyzet, hogy ők csak a megfelelő alkalomra várnak, hogy ezt a területet visszaszerzik. De a helyzethez hozzátartozik, hogy Örményország történelmileg így alakult ki, egyébként ez nem mindig volt így a történelemben, de ez egy kicsi ország, határain belül egy viszonylag kicsi lakosság száma, miközben Azerbajdzsán ugye lényegesen nagyobb, mint lakosságot tekintve, mint az ország területét tekintve, és ami lényegesebb, hogy az erőforrásokat tekintve, ugye Azerbajdzsán egészen nagy gáz és kőolajkészletek felett diszponál, és ezekből az energiaforrásokból beérkezett bevételeket Azerbajdzsán többek között a hadserege modernizációjára és fejlesztésére tudta fordítani, és Örményország ugyanezt nem tudja megtenni. Egyszerűen sokkal kisebb források rendelkezik, nincs erre lehetősége, tehát a dolgok jelenlegi állása alapján Örményországnak nem sok esélye van a jövőben ezt a területet visszaszerezni valamilyen módon. Úgy tűnik, hogy ez egy olyan befagyott konfliktus, Karabakh, amely kivételesen felolvadt és megoldódott. Ugye ez egy kivételes eset, mert a posztszovjet térségben nagyon sok befagyott konfliktus van, és eddig még egyiknek a megoldására sem volt. Például, sőt, ezek halmozódnak, tehát ugye elég Kelet-Ukrajnára gondolni, ugye Donbass, Luhansk, Krímfélsziget, ezek az elmúlt 8-9 évben alakultak ki, és még nem oldódtak fel. Nem is látjuk, hogy hogyan fognak megoldódni, de ugye ott van Grúziában Oszétia, Abházi esete, vagy Moldovában Transnisztria esete, ilyen volt Hegyi Karabakh, és most nagyon úgy tűnik, hogy Azerbajdzsának sikerül pontot tennie ennek a konfliktusnak a végére, megszerezték a teljes katonai és politikai kontrollt a terület felett. Örményország pedig nem nagyon tud mit tenni ezzel a helyzettel, mert a szövetségesei nem álltak ki mellette, maga az ország pedig az erőforrások tekintetében nem képes arra, hogy a jövőben valamit tegyen.
Bendaszewski Anton posztszovjet térség szakértőt hallották. Összeérte az egynapos jegybanki betét és az alapkamat szintje. A Magyar Nemzeti Bank újabb 100 bázispontos csökkentése után mindkét kamatráta 13%-ra mérséklődött. Ezzel lezárták a rendkívüli tavaly október óta tartó kamatkörnyezet normalizációját. A monetáris tanács döntése után újra 13%-os jegybanki alapkamat az irányadó. Az infláció csökkenő pályán van a jegybank szerint, de továbbra is elfogadhatatlanul magas, ezért marad a szigorú kamatpolitika. A Nemzeti Bank alelnökének sajtótájékoztatójáról készítettem összeállítást. A Magyar Nemzeti Bank összezárta a kamatszinteket, 13%-ra mérséklődött az effektív ráta, és 13%-on maradt az alapkamat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tartotta magát az előzetes várakozásokhoz, ráadásul október 1-től már az alapkamatot hozták ki újra, magyarán az alapkamatot kell majd figyelni a hazai monetáris politika fő eszközeként. Szűkítették a kamatsávot 14 és 12,5% közé ugyanakkor. Továbbra is a szigorú monetáris kondíciók szükségesek, ezt közölte a jegybank alelnöke, aki arról is beszélt, hogy bár sokat csökkent az infláció, de még mindig nem eleget. Virág Barnabás alelnököt hallják.
A jövő évre várt inflációs pálya a magasabb üzemanyagárak áthúzódó hatásához kötődően enyhén feljebb tolódott a júniusi prognózisunkhoz képest. Így összességében az idei évre egy 17,9%, 2024-re 4%-6%-os, míg 2025-re 2,5%-3,5%-os inflációs pályára számít a Magyar Nemzeti Bank.
Egyszerűsödik a monetáris politikai eszköztár, megszűnik október 1-től az egynapos betéti tender, és a tartalékszámlán lesz majd a kötelező tartalékok összegén felüli egyenlegre az, amire fizet a jegybank kamatot, 13%-ot. 2024 elejétől pedig változik a bankok kötelező tartalékolási rendszere is, megszűnik a kötelező tartalékráta a választható része, és ez egységesen 10% lesz. Szerdától a jegybanki diszkont kötvény árazása is az alapkamathoz igazodik, magyarán maradt 13%, illetve a hosszú lejáratú és változó kamatozású betétkamatozása is a 13%-os alapkamat lesz majd. A GDP tekintve már jóval tanástalanabb a jegybank, meglehetősen széles sávot határoztak meg erre az évre továbbra is várakozásként.
A reálgazdaság esetében magas frekvenciás adataink azt mutatják, hogy a harmadik negyedévben megkezdődött a gazdasági teljesítmény fokozatos élénkülése. Ugye azt láttuk, hogy az elmúlt hónapban már ezen mutatók alapján ismét vonal fölé került a gazdaság, tehát év per év összevetésben egy növekedést is tudott már mutatni a magyar gazdaság. Azt mondjuk, ez a következő negyedévekben tovább folytatódhat. Ennek a legfontosabb forrása az infláció csökkenése, és hogy ezen keresztül a reál bérek újbóli emelkedése lehet. A hazai gazdaság teljesítménye idén -0,5% és +0,5% közötti tartományban várható, hogy ez egy alacsonyabb érték, mint amit júniusban mondtunk, és 2024-25-ben pedig a gazdasági növekedés élénkülésével 3%-4%-os tartományba kerülhet ismét a GDP növekedése.
A Magyar Nemzeti Bank továbbra is tehát minden egyes hónapban az adatok elemzése alapján határozza majd meg a döntését. Ahogy fogalmazott Virág Barnabás, nem jegybanki robotpilóta üzemben működnek majd, és hát meghatározó lesz majd nyilván az amerikai jegybank, illetve az Európai Központi Bank következő kamat döntő ülései után meghozott monetáris politikai döntés. A Magyar Nemzeti Bank kamatdöntő ülés utáni sajtótájékoztatóját hallották. Ez volt a Reggeli Monitor Extra, a reggeli műsor legjobb anyagaival. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást!